Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, illetve már jó napot talán, így 9 óra után. Megyünk tovább a Millás reggelivel, az utolsó órára fordulunk Nyó Zsuzsival.
És Gede Balázsa, jó reggelt, sziasztok! Felrobbant az SMS falunk egyébként a mohús beszélgetés kapcsán, és erre bíztatnánk továbbra is titeket, hogy írjátok meg nekünk a véleményeteket, kérdéseteket, ezt a számot szerintem már mindenki fejből tudja, de azért elmondom, 0630980980 SMS, Viber és WhatsApp áll rendelkezésre és a gondolataitok megosztására.
Most a témánk tulajdonképpen mondhatni, hogy a folytatása, vagy valahogy kapcsolódik, mert a környezettudatosság itt abszolút megjelenik, csak hát mint egy ingatlan rovat szokott lenni ebben az időben, most is ez lesz, és akkor a kettőt, hogyha összekötjük, akkor már is kijön a környezettudatos építés, erről lesz most szó.
Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata.
És ez nem véletlen egyébként, nem csak a rovat miatt, mert azért is, mert 9-én elindult a Magyar Környezettudatos Építési Egyesület által életre hívott, vagy megrendezésre került nemzetközi zöld építés hete.
Aminek van egy nagyon jó témája most, Bolygóbarát jó példák címmel.
Marha jó hangzik.
Igen, igen, 4 szegmensről lesz majd szó egyébként, és bízom benne, hogy dr. Hegedűs Évával, aki itt van velünk a vonalban, a Magyar Környezettudatos Építés Egyesület ügyvezető titkárával fogunk tudni majd beszélgetni erről a 4 szekcióról. Jó reggelt, Éva! Hello, szia!
Jó reggelt kívánok, illetve, hogy mondtátok, jó napot most már.
Igen, de nehéz mindig ez a 9 órás, remélhetőleg, vagy nagyon irigyek lennénk, hogyha most kelnének páran.
Oké, javában zajlik már ez a fajta konferencia. Mik a tapasztalataitok, mennyire nyitott, kezdjük innen, hogy mennyire nyitott ma a magyar építészet arra, hogy a zöld innovációkat, a fenntarthatóságot integrálja, akár a tervezésbe, akár a kivitelezésbe, a hosszú távú gondolkodásba.
Mielőtt erre a kérdésre válaszolnék, elmondanám, hogy ez a zöld építés hete, ez 2013 óta kerül Magyarországon megrendezésre. Uh-huh. A World Green Building Council tagjaként, aminek több mint 77 ország a tagja, szervezzük ezt a hetet, ami idén tényleg a Bolygóbarát jó példák címet kapta, és minden országban ezen a héten tartják a zöld építés hetét. A zöldépítés hete keretén belül épületeket járunk be, olyanokat, amik bolygóbarátok és jó példák, tehát azokat az épületeket, amik építésénél figyelembe vették a környezettudatosságot. Elmondanám, hogy milyen épületeket lehetett vagy lehet látni a hét során, bár nem azért mondom, hogy lehet még csatlakozni, mert sajnos hál' Istennek az összes sétánk betelt, már akkor, amikor megnyitottuk
hát
a regisztrációt.
Ez egy nagyon jó ötlet, és nagyon jó elképzelés. Eleve ezek a séták, tematikus séták amúgy is nagy trendben és divatban vannak, de ráadásul ezeket megnézni, jó példákat szemrevételezni, esetleg
meg
ötleteket.
Értően megnézni, és értően Balázs. Megnézni. Tehát nem csak egy épületet látsz, hanem látod mögötte a koncepciót és azt a fajta fenntarthatósági gondolatmenetet, amit meg akartak valósítani.
Hát igen, mert hál' Istennek jönnek velünk a kivitelezők, vagy a tervező, tehát bemutatják az épületet.
Egyébként ebben az évben... a kérdésemre, amit az előbb feltettem.
Igen, igen. Ebben az évben az Agrofutura Kft. Szponzorálja ezt a hetet, és az ő programjuk például a Szivacsváros bemutatása, tehát két olyan sétát is szerveznek, ahol bemutatják azt, hogy hogy lehet környezetbarátan, illetve zöldbarátan a fákat telepíteni, illetve a zöld környezetet kialakítani. Hétfő óta folynak a séták, legalább 3 épület van naponta, és a Graphisoft Parkkal kezdtünk, ami egy csoda, tehát az önmagában is érdemes megnézni. Aztán a Bánáti Hartwig építészeti irodát néztük meg, aminek az az érdekessége, egy olyan épületfelújítás, ami példaként követendő, mert gyakorlatilag nem ment pocsékba semmi, minden anyagot újra felhasználtak, és egy olyan látványt tudtak így is elérni, ami szerintem egyedülálló. Láttuk a Madárhegyi Gyermekligetet, óriási sikere volt a MOL Campus bemutatásának. Egyébként az most már második éve csináljuk, és körülbelül 4 perc alatt telik be a regisztráció. Tegnap délután néztük meg a Német Iskolának a konténer bővítését, ami szintén egy csoda, hogy konténerből építettek egy iskola, csináltak meg egy iskola bővítést, egy ilyen tűzpiros csodát képzeljetek el, ami aztán belépsz, és tele van a gyerekek cuccaival, és nagyon klassz eszközökkel. Most éppen a Pátyon vagyok, a Hello Parks logisztikai csarnokában, és nem sokára indul a séta. Aztán a Hope Technology Office Parkot nézzük a Hungária körúton, utána jön a Szivacsvárosi séta, majd a Dunaperl, a Liget Center, a Roseville Irodaház és a Trump Hungary Gödöllön van még vissza a sétákból. Nem csak séták vannak, ahogy említettétek az elején, hanem vannak workshopjaink ezen a héten, és van egy Green Talkunk. A Green Talk az ugye egy online... Hagyjam, hogy kérdezz?
Nem, mondd nyugodtan, én majd kérdezni fog, elnézést, igen.
Jó, szóval a Green Talk az egy online rendezvény, tehát bárki tudja hallgatni. Zöld épületek a jövőért a címe, és az EU új irányelveinek megvalósulásáról fognak szakemberek beszélni, ez az LPBD. Ma délután van egy olyan programunk, amire még várunk esetleg résztvevőket, illetve van helyünk. Ez a Fugában, a Petőfi Sándor utcában kerül megrendezésre, és egy társas játékot fogunk játszani, aminek az a lényege, hogy föl szeretnénk újítani gondolatban egy társasházat. Kiosztjuk a lapokat, hogy ki micsoda, tehát lesz fiatal tulajdonos, lesz idős tulajdonos, lesz beruházó új tulajdonos, közös képviselő, építész, tervező és kivitelező, és együtt megpróbálunk egy környezettudatos felújítást megtervezni, és arra vagyunk kíváncsiak, hogy kinek milyen érdekei kerülnek előtérbe, és mennyire tudja megtartani azt az érdeket, hogy környezettudatos legyen.
Nehogy valami pszichodráma csoportba forduljon át ez
arra nagyon fogunk vigyázni. És akkor pénteken van még egy nagyon érdekes eseményünk, de az félig meddig zárt körül, mert csak a tagjaink számára elérhető, ugyanis a HUGBC ebben az évben dolgozza ki a zéró karbonúti tervét, tehát a 2050-re szeretnénk elérni a zéró karbon kibocsátást, ehhez csinálunk egy úti tervet, amit a VGBC koordinál, és az IKEA Foundation és a Laudes szponzorál. Tulajdonképpen majdnem minden VGBC tag részt vesz ebben a projektben, tehát azt lehet mondani, hogy a világon mindenhol elkészül ez a zéró karbonúti terv, és mi most, hogy ehhez csatlakoztunk, és úgy néz ki, hogy meg tudtuk csinálni, ezért november 6-án a Green Future konferencián fogjuk ezt bemutatni, úgyhogy arra is buzdítom a hallgatókat, hogy minél többen jöjjenek el, és nézzék meg, hallgassák meg, hogy igenis van jövő, igenis meg tudjuk csinálni, ha együtt csináljuk, és akkor egy olyan jövőt tudunk teremteni a gyerekeinknek, ami élhető és érdemes.
Nagyon izgalmasan hangzik ez a zéró karbon úti terv elkészítése, de hogyha kellene néhány nagyon gyakorlatias momentumot kiemelni belőle, akkor mi lenne az, amit elmondanál, mert nekem vannak ötleteim, hogy ez mi lehet, de azt hiszem, szakemberként te vagy a legadekváltabb, hogy elmond nekünk, hogy ezt... Szóval hogy hozzuk le a földre ezt a kicsit elvontnak tűnő fogalmat?
Igen, pontosan ez a célja ennek az Zero Carbon Nutriternek, hogy földre hozzuk ezt a projektet, mert valahogy úgy van evel mindenki, hogyha azt mondjuk, hogy fogyjál le 60 kilót, akkor inkább hozzá se kezdek, mert hogy, meg ez egy olyan cél, ami elérhetetlen. Hogyha adok hozzá támpontokat, hogy az első héten ezt ne egyél, a második héten azt ne, és közben segítek, és visszajelzéseket adok arról, hogy jól csináltad, akkor megcsinálható. Tehát az utitert azokat a pontokat tartalmazza, azokat a támpontokat, amiket figyelembe kell venni az építési iparágban, és évről évről visszajelzést fogunk adni az elkötelezett tagoknak, tehát azoknak a vállalatoknak, akik elköteleződnek a zéró karbon ütiterv mellett, hogy hogy állnak, és mire van még szükségük. Az az igazság, hogy nagyon változó az, hogy ki mit gondol a zéró karbon eléréséről. Van, aki azt mondja, hogy megcsinálhatatlan. Mi meg azt mondjuk, hogy elkerülhetetlen, hogy megcsináljuk.
13 éves, ugye ez a rendezvénysorozat? Igen. Ez a... De közben azon gondolkodom, hogy ennyi idő alatt hogyan változott, vagy mennyire volt egyszerű akkor mondjuk ilyen bejárásokat szervezni, és mennyire most, gondolom most azért Habzsidőzsi van, és lehet válogatni. Egy pár évvel ezelőtt azért
nagyon ez sok még... jó projekt valósult meg.
Így van, nyilván nehezebb volt.
Igen, most olyan szívesen mondanám azt, hogy nem vagyok még annyi idős, hogy erről beszéljek, de sajnos én igen, viszont én csak 2 éve vagyok itt a HUGBC-nél, és nincsenek olyan információim, aha, hogy mennyire volt nehéz összeszervezni. Az biztos, hogy most nincs problémánk.
Ez nyilván, igen, ez most nagyon beindult ez a környezettudatos építészet, és ennek tökre örülünk.
Nagyon jó kezdcsináló volt, én sajnálom, hogy nem lehet már hozzá különösebben csatlakozni, vagy csak bizonyos szekciókhoz. Hát sok sikert kívánunk hozzá.
Így van, és köszönjük a beszélgetést.
Nagyon szépen köszönöm. Én is nagyon szépen köszönöm.
Köszönjük, szép napot.
Viszontlátásra, szép napot.
Sziasztok.
Dr. Hegedűs Évával, a Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete ügyvezető titkárával beszélgettünk abból az apropóból, hogy a Magyar Környezettudatos Építés Egyesület szeptember 3-a és 13-a között, tehát most a héten ismét megrendezi a Nemzetközi Zöld Építés Hetét, ahogy hallottátok, rengeteg jó program, bolygó barát, jó példák, ahogy a címe is hangzik az esemény sorozatnak, úgyhogy remélhetjük, hogy tényleg lesz ebből valami, hogyha az építészet is felveszi ezt a fonalat.
Négyzetméter. Rálátás az ingatlan piacra a Millás reggeliben.
Na akkor ezt folytatjuk adásban, mert mi kell beszélgetni Józsuzsival.
És Gede Balázsra. Sziasztok, jó reggelt! Jó napot!
Kihangosítjuk, mert nem biztos, hogy azt fogjuk folytatni, amiről beszélgettünk, hanem valami másról. Például megpróbálunk egy-két üzenetet feldolgozni, mert nagyon el vagyunk maradva, és úgysem fogjuk tudni behozni magunkat, tehát ez először is, vagy még egyszer elnézést érte, rengeteg üzenet jött, ugye hát a hús téma is felkavaró volt.
Nagyon sokféle szegmensből érkeztek kérdések, nem csak a kisboltokkal kapcsolatban, hanem ugye a nehézipar és a vendéglátás.
De a nehézipar, az hogy van?
A nehézipar azért volt kérdéses, és igazából nem válaszoltuk meg ezt a kérdést, mert nagyon messze vitte volna ezt a beszélgetést, hogy ott ugye hogyan tudják visszagyűjteni a DRS rendszeren keresztül a hulladékot, az üvegeket, petplazmat, stb. És annak a regisztrációs felületével nem minden megy flottul. Erre kérdezett rá a hallgató, de aztán végül ebben a mélységben nem mentünk bele.
De akkor az már egy általánosabb hulladékgazdálkodási probléma, mondom, szerintem mi meg most ugye próbáltunk erre a DRS-re koncentrálni.
Így van, így van,
és
ez egy picit ilyen iparágibb szakmai kérdés lett volna. Elnézést kérünk a hallgatótól, de neki volt más kérdése is, és az remélhetőleg megválaszolásra került. Sokan mondják, hogy nagyon jó dolog, hogy fel lehet ajánlani ugye jótékonyságra ezt a bizonyos összeget, amit a visszaváltáskor magunk hoz a vehetnénk, de aztán ugye alapítványoknak adjuk oda. És hát nagyon érdekes, mert
ez itt két dolog, ugye menet közben is mondtuk, hogy nem hallottunk még ilyen esetről, de a pakliba benne van, hogy lehetőleg ne ilyen innen-onnan ajánlott Facebookos terjedő fotókat használjunk erre QR-kódnak, hanem szedjük le az eredeti oldalról, mert elméletileg a lehetőség az benne van, hogy valamiféle
visszaélés lehet.
És a másik, amit múltkor beszélt beszélgettünk, Endre volt itt, hogy a sötét üzemmódot oldjuk föl. Nagyon sok probléma van máskor és egyébként más helyzetekben. Vásárlói kártya, repülő, kód, bár az egyébként valamiért megvan oldva és jól működik, de sok esetben van ezekkel a beolvasások a baj, hogyha sötét üzemmódban vagyunk, ahogy azt föloldjuk, akkor működni fog, és akkor mehet akár a saját számlára kérés, akár a felajánlás QR kóddal.
Kifejezetten neked jött egy üzenet, a reptéren korsósört kell inni, ja, hát, nem pedig kólát, írja egy hallgató.
Igen, igen, igen. Az is egy opció, és akkor megvan holva a betéddi.
Érdekes módon az is bemozgatta nagyon itt az SMS falunkat, hogy kinek mi volt a jele. Volt, aki kiflit írt, volt, aki,
zseniális, igen,
aki azt mondta, hogy elkésett a felesége a szülőiről, és már csak a idézek, a köcsög jutott a gyereknek, szóval, hogy az volt az a jel, amit megkezdés. Volt olyan is, aki
na látod, ezért feszegetik ezt a kérdést az osztrákok, hogy ilyen ne fordulhasson elő, hogy a maradék esetleg rányomja a bélyegét, és valamiféle zrikálásnak teheti ki a gyereket.
Jó, még egy téma lesz hátra a mai adásból, a tőzsdenyítás után majd, ami szintén egy kicsit a mikroműanyagokra fog majd rávilágítani, maradunk a műanyag vonalon. Nem is fogom lelőni most a poén, de a lényeg az, hogy ezen a természetkárosító megjelenésen fogunk majd egy kicsit elmélázni.
Meg saját magunk, hogy elég komoly lerakódásokról adnak már számot, bár én még ott tartok, és ez nem biztos, hogy így van, hogy konkrét káros hatást nem sikerült még kimutatni, hogy mit csinál a mikroműanyag bennünk, de az biztos, hogy semmi jóra nem vezet, hogyha az ott lerakódik, és nem tud kiürülni.
Igen.
Tehát az már önmagában okozhat problémát.
Meg fogjuk fejteni a témát majd jó. A műsor utolsó felében.
Hát akkor egy kis promós blokk után a zene, és a tőzsdenyítás, és majd azután jön
bizony
a mikroműanyagok.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Új Gergely vezető elemzőt faggatjuk, hogy vajon hogyan nyitott a budapesti értéktőzsde, mi történik Európában, mi történik a forinttal, mert az sem kevésbé izgalmas volt most itt az utóbbi időben egy kis gyengülgetés, mondjuk nem is kicsi már. Szóval itt van velünk Új Gergő vezető elemző. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Szia, jó reggelt!
Sziasztok! Nos, az európai tőzsdéken meglehetősen kedvező hangulatban nyitottak. Tegnap ugye elég nagy eséssel zártak az európai tőzsdék, és ennek látjuk meg egy korrekcióját. A főbb nyugati részvényindexek ilyen 0,4 és 0,5%-os pluszban vannak ma. Sajnos ez a kedvező hangulat nem ragadt át a budapesti értéktőzsdére, itt némi iránykeresést látunk ma. A BUX Index jelenleg 0,1%-os csökkenésben van, ami nem túl jelentős elmozdulás, azonban a fő papírok közül csupán egy darab részvény a MOL tud ma emelkedni, itt 0,54%-os emelkedést látunk, míg a többi értékpapírnál inkább csökkenés figyelhető meg. Az OTP 75 forinttal van lejjebb a tegnapi záróárához képest, és most éppen 17.970 forintban kereskednek vele, ami 0,4%-os csökkenésnek felel meg. Hasonló elmozdulásunk a Richternél is, itt 10.610 forinton áll a papír, ami 40 forintos csökkenésnek felel meg, és itt az sem segített, hogy tegnap jött egy új elemzői felminősítés, ugyanis az MBH megkezdte a részvénykövetését, akik 13.105 forintos célt határoztak meg rá, a Magyar Telekom pedig nem mozdult el a tegnapi záróárához képest, jelenleg 1.018 forinton áll a papírnak az árfolyama. Uh-huh. A forintban Igen,
ezt akartam volna kérdezni, hogy ott hogy állunk, mert hogy ugye itt a hét eleje óta volt egy, főleg a hétfői nap egy nagyon rumlis, gyengülős időszak volt, és minthogyha lelassult volna, de nem korrigált vissza, hanem ott maradt. Most hogy áll, hogy nyitott?
Ma némi azért korrekciót látunk a forintban. Jelenleg 1 euróért 396,77 forintot kérnek, míg 1 dollár 359 forint 22 fillérbe került, és ez némileg meglepő annak függvényében, hogy tegnap még kedvező inflációs adatok érkeztek, a várt 3,6%-os éves alapú inflációhoz képest csupán 3,4%-os az augusztusi áremelkedés, ami ugye teret adna az MNB-nek a további kamatvágásokra, ami inkább forint gyengítő hatása lenne. Ennek ellenére látjuk meg ezt a ma reggeli forint erősödést, ami véletlenül annak köszönhető, hogy ma nagyon fontos amerikai inflációs adatok érkeznek, illetve holnap lesz LKB kamat döntés, és mind a két jegybank esetében arra számít a piac, hogy végre valahára megkezdenek a kamatcsökkentések, ami pedig inkább a forintot erősítetik a jövőben, úgyhogy ma inkább ilyen stagnálást vagy némi enyhe erősítést látunk a forintban.
Igen, talán az érződik, hogy ez a hétfői rossz költségvetési adat, meg hétvégén megint volt egy kis kormányzat versus MNB adókapok, ez azért így rányomta a bélyegét az árfolyamra, nem?
Így van, a hét elején mindenképpen ezt láttuk is jelentős forint gyengülésben, azonban a monetáris politika annyira nagy hatással bír, hogy a jelentős nyugati jegybankok döntése sokkal jobban tudják mozgatni a forint árfolyamát. Ennek látjuk egy példáját most a ma reggeli enyhe erősödésben.
Oké, Gergő, nagyon köszönjük, jó munkát kívánunk mára.
Jó munkát nektek is,
sziasztok! Szia.
Új Gergely, vezető elemző számolt be nekünk arról, hogy hogyan is állnak a tőzsdék.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld, a millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik.
A Szuperzöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
Na megnézzük, mi a helyzet ezekkel a mikroműanyagokkal. Ugye, ahogy azt már Zsuzsi is elmondta korábban, azzal fogunk foglalkozni, hogy a vizeinkben, és különösen a bodrogban valamiért rendkívül nagyobb a koncentrátum.
Nagy. Bizony, méghozzá 214,8 darab részecske, ez egy ilyen mikroműanyag részecske található meg
per köbméter,
ami elég nagy, és a probléma legfőképpen az, hogy ezek rákkeltő anyagok, és nem nagyon tudjuk a hosszú távú hatásukat, meg hogy honnan kerülnek egyáltalán
hát
a vizekbe.
Hát az egy érdekes dolog, mert talán, hogyha ezt megtalálnánk, és ott valami nyomás gyakorolnának a hatóságok, vagy valaki, akkor ez javulhatna ez a helyzet. Na, erről fogunk beszélgetni dr. Bordos Gáborral, az Eurofin Scientific projektmenedzserével. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Na, mit tudunk a bodrogról ezen a számon kívül, hogy valamiért ott gyakoribb, vagy sűrűbb, vagy nagyobb mértékű a mikroműanyagok megjelenése, amellett, hogy mindez rákeltő anyagok kísérletében történik és jelenik meg?
Hát egyből azzal kezdeném, hogy nincsen elégséges információ ahhoz, hogy hosszú távú következtetéseket vonjunk el. Tehát idén a PET-kupa rendezvény támogatta a Eurofins ezzel a kémiai vizsgálati csomaggal, korábbi években is együttműködtük már. Aha. Ezekkel a vizsgálatokkal szeretnénk mi is felhívni a figyelmet a hulladékgazdálkodás fontosságára, illetve azokra a környezetvédelmi akciókra, melyeket a PET-kupások szerveznek. És itt elhangzott a bemutatkozás során az, hogy rákkeltő anyagok, a mikroműanyagok, ezt gyorsan tisztáznám, hogy nem a mikroműanyagok rákkeltő anyagok, hanem vizsgáltunk egyéb kémiai szennyezőkre is vízmintákat, és a bisfenolát találtuk meg, ami egy rákkeltő anyag, de én alapvetően a mikroműanyagokról szeretnék most beszélni.
Mi a legnagyobb probléma? Oké, jó, nem rákkeltő, bár...
De próbáltunk hangsúlyozni, hogy a rákkeltő anyagok kísérletében.
Így van, kísérletében, mert hogy ez nem önmagában jelenik meg ez a szennyezés, de mégis akkor mi a legnagyobb probléma a mikroműanyagok megjelenésével?
A legnagyobb vizeimben. Probléma az, hogy nem csak a felszíni vizeinkben, hanem gyakorlatilag az elmúlt 10 évben, ahogy felfutott a mikroműanyagoknak a kutatása, meg a kimutatásuk világszerte, gyakorlatilag bárhova nyúlnak a kutatók, szakemberek, kimutatható a mikroműanyagoknak a jelenléte. Tehát elmondható az, hogy ez annyira átszövi az életünket, a mikroműanyagoknak a jelenléte, pontosan annyira, mint amennyire a műanyagoknak a jelenléte is. Tehát gyakorlatilag, hogyha körbenéz bárki szerintem, ahol most éppen ül vagy áll, vagy amit a kezébe fog, akkor biztos, hogy különböző dolgokat meg tud számolni, elég sokat, ami műanyagból készül, és gyakorlatilag a modern társadalmunk ezekre az anyagokra épül, ami egyébként nem feltétlen csak jó, vagy csak rossz, tehát számos helyen nagyon hasznosak a műanyagok, például az egészségügyben, például az energetikában, de nem mindegy az, hogy kezeljük ezeket, amikor hulladékokká válnak, illetve milyen műanyagokat használunk föl, mennyi ideig használjuk föl ezeket, gondolok itt például az egyszer használatos műanyagokra.
Uh-huh. Hát igen, ennek a jelenléte annyira gyakori, hogy múltkor olvastam, hogy a sima háztartási por, tehát amit fölporszívózunk, annak is egy nagyon jelentős hányad, de most nem akarok számot mondani, de ilyen nagyon sok, az mind mikroműanyag. Tehát ahogy említetted, te is mindenhol ott van.
Abszolút, tehát a háztartásban is ugye számos szövetet, ülőgarnitúra szövet, ruhaszövet, ezek mind kopnak, aprózódnak, és így akár a háztartási porban is bekerülhetnek a mikroműanyagok.
Ezek mind nagyon fontos a értékek, amiket elmondunk, meg rávilágítjuk a saját magunk tudását és figyelmét is arra, hogy hol tartunk a mikroműanyag szennyezésekben, de mit lehet ez ellen tenni? Tehát oké, konstatáljuk, hogy ez van, ez nem jó. Mi az a megoldás, vagy eszköztár, amivel egy kicsit meg tudjuk előzni, vagy meg tudjuk fékezni ezt a tendenciát?
Itt mindenképpen a megelőzésre helyezném a hangsúlyt, tehát a már kikerült mikroműanyag részecskéknek a környezeti kármentesítése az jelenleg úgy gondolom, hogy sem gazdaságilag, sem műszakilag nem kivitelezhető, tehát tényleg mindenképpen a fogyasztói és a gyártói oldalról kell közelíteni. Van jó irány ebben, hiszen az EU különböző szabályozásokat kezdett el bevezetni az elmúlt időkben. Hogyha mikroműanyagokról beszélünk, akkor fontos tudni azt, hogy vannak elsődleges mikroműanyagok is, amelyeket eleve ilyen kisméretűre gyártanak, és például kozmetikai termékekben használnak. És ősszel az EU hozott, tavaly ősszel, tehát már lassan egy éve, hozott egy olyan rendeletet, illetve egy olyan a kémiai biztonsági rendelet csomagjába bevette az elsődleges mikroműanyagokat. Ezeket a következő 3-8 év során ki kell vezetni a termelésből ezeket az elsődleges mikroműanyagokat, tehát valamilyen szinten elindultunk a csökkentés irányába.
Hát, ja. Annyira nem vagyok optimista.
Én sem, az a helyzet, mert oké, hogy megvannak ezek a szabályozások, igen, de mire ennek a hullámát mi érezni fogjuk, mire javuló tendenciát fogunk látni, most akkor maradjunk a Bodrognak a vizénél, azt szerintem legalább 5-10 év. Gábor, jól gondolom ezt?
Ezek biztos, hogy nagyon hosszú folyamatok, tehát azok a mikroműanyagok, amelyek jelen vannak, most azok nem biztos, hogy tegnap kerültek. Oda lehet, hogy több éve, valószínű egy részük sokkal több éve. Egyébként érdekességként mondanám, hogy a mikroműanyagok körüli nagy hype az gyakorlatilag az elmúlt 5-10 évben jelentkezik, de már 1970-es, 80-as években kimutattak ilyen kis részecskéket a kutatók. Csak valamiért,
hogy 20 évig nem, még attól, igen, hogy ezzel
nem foglalkozott
tényleg
ezzel senki. Tehát, hogy ez tényleg nem egy olyan probléma, ami egy év alatt jött létre, és nem egy olyan probléma, ami egy év alatt fog megoldani.
Most egyébként hol tartunk? Én ahogy promóztam a beszélgetést, mondtam, hogy én utoljára azt olvasom, hogy még nem tudni, hogy milyen káros hatása van a mikroműanyagoknak, de az biztos, hogy lerakódik sok, nem ürül ki. Ez már önmagába véve lehet veszély. Ezt így jól tudom, vagy azért előrébb járunk, és valami elkerült a figyelmet?
Abszolút helyes az információ, tehát nagyon sokat beszélünk a mikroműanyagokról, de még nem tudjuk, hogy mi a pontos hatásuk. Ennek egyik oka az, hogy itt nem egy konkrét kémiai vegyületről van szó, hanem egy nagyon széles anyagcsoportról, számos különböző polimer létezik, ezek lehetnek különböző öregedési stádiumban, tehát nagyon-nagyon divers, nem megfogható, ezért nem olyan triviális az, hogy fogunk egy anyagcsoportot, bevisszük egy ökotoxikológiai vagy humántoxikológiai kísérletbe, és akkor megmondjuk 3 év vizsgálatcsomag után, hogy ez rákeltő-e vagy sem, vagy ilyen elváltozást, olyan elváltozást okoz-e vagy sem. De az biztos, hogy vannak olyan kutatási eredmények, amelyek azt mutatták ki, hogy különböző élő szervezetekben káros hatásokat indukálhatnak.
Jó, még egy kör a Bodrogról, akkor azt mondod, hogy kevés az infónk, nem tudjuk, hogy miért van az, hogy magasabb a koncentráció, mint mondjuk más vizeinknél.
Magyarországi mérések alapján eddig a Bodrog az egyik legnagyobb mikroműanyag koncentrációt mutatta, de ez egy egyszeri mérés volt, tehát itt nem tudunk még trendekről beszélni. Lehet, hogyha jövő héten kimennénk és vennénk egy mintát, akkor ugyanennyi lenne, lehet, hogy felennyi, lehet, hogy kétszer ennyi. Tehát
világos,
ezeket
szóval
hosszú idősoros adatok adatok kellene.
Na ez lesz majd izgalmas, amikor jönnek az idősoros adatok.
Igen, hogy abból mit tudunk következtetni.
Igen, hogy milyen tendencia rajzolódik ki belőle.
És mit lehet lépni, hogyha tartósan magas szint van, akkor ott valamilyen olyan extra szennyezés lehet, aminek csak utána lehet járni esetleg és csökkenteni.
Térjünk vissza erre a beszélgetésre egy év múlva.
Mindenjen.
Ja, javaslom.
Okay. Köszönjük szépen ezt a mostanit is, szép napot.
Én is köszönöm. Szia.
Köszönjük, szervusz.
Sziasztok.
Dr. Bordos Gáborral, az Eurofin Scientific projektmenedzserével beszélgettünk alapvetően a mikroműanyagokról, de hát az apropója az volt, hogy a bodrogban igen magas koncentrációt mértek.
A Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké?
A Szuperzöld rovat szakmai együttműködő partnere, a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
Itt van Fehér Marian, aki pont jókor érkezett.
Igen, de
úgy
kúszott
van
a stúdióban.
Jó reggelt. Pont jókor előtt egy órával jöttem. Ezt kell most megtanulni, erre kell most mindenkit át kondicionálni.
Akkor azt mondjam, hogy pont jókor jött, de pont jókor 11-kor.
Pont jókor és máskor van a pont jókor. Hát igen, de valamit találjunk erre ki, mert hogy 11-től van pont jókor. Azért jöttem be, mert már 6 óra 30-tól hallgattalak, hogy meghallgassam a Zsuzsinak a debütálását.
Wow. És mit mondasz? Mondjuk egy élő adásban.
Jó, nyilván... ne csináljátok ezt onkor.
Figyelj, szerintem tök jó volt, kicsit visszafogott volt, de hát majd kibújik a szög a zsákból, reméljük, előbb-utóbb. De amire rájöttem a visszaváltós interjúnál, hogy nincs meg, nem tudom, én magam nem tudom a saját SMS számunkat, mert írni akartam, hogy nem igaz, nem utalja vissza. Nem utalja vissza.
0636 98 098. Maja, ezt köpni kell. Tehát ezt a fejből tudni kell.
Igen, de az én műsoromban tudod, nincs ilyen.
Kétszer a freki, előtte egy hatos.
Ó, hát már összezavartál. A kétszer nem segített. Az előtte. Mert hogy akartam, egyébként nem volt ilyen visszajelzés, hogy nekem van olyan visszaváltásom, amiben nem utalta vissza. És az applikáción írhatsz panaszt, mert az applikáció egyébként írja, hogy te hányszor váltottad vissza, és mennyit, és hol, és jóvá írta azt az X összeget, de azt én nem kaptam meg a bankszámlámra. Így van, és akkor írtam panaszt, tehát ott van ilyen, hogy panaszt, megírtam, semmi. Semmi. Úgyhogy
elmondta Szilvia egyébként, hogy a helpdesk felületet még fejleszteni kell, meg egyébként az ügyfélszolgálatot, tehát adjunk egy kicsit ide, legyünk egy kicsit türelmesek.
De hogy legyél türelmes, amikor mondjuk visszaviszel egy raklap pizét, és akkor és nem jön meg a pénzed.
Megértem a problémádat, Szilviának majd felteszünk a sok kérdéseket.
Abszolút, bocsánat, én nem tudtam, nekem ez nagyon flott, olyan úgy működik, úgy megkapom a pénzt, nem tudom, olyan gyorsan kinyitni a banki appot, hogy
ez nekem 4-ből 3-szor így volt, és azóta nem csinálom ezt, de
nem csodálom.
Igen, de a lényeg, hogy arra jöttem rá, hogy ott küzdködtem. Mi a számunk? Kinek írjak? Zsuzsinak? Balinak? Mondom, és mi van? Nem is nézik a telefonjukat. Aztán elengedtem. Mondtam, majd inkább elmondom élőben.
Ez az. Meg is tetted.
Kiventiláltad
most
magad.
Most még jó? Egy dolgot mondja, mi lesz pont jókor 11-től?
Igen, 11 órakor kezdődik a pont jókor, és a mai vendégem Bihari Ádám újságíró lesz. Ő a Szabad Európa Budapest irodájának a szerkesztő riportere, de hát vannak saját felülete is, ahol sokszor bejelentkezik háborús övezetből. Sokan szerintem csatlakoztak hozzá, akkor amikor az ukrán-orosz háború kitört, és akkor ő kint volt. A menekülteknél is ott volt a segítők között. Ilyen kérdező, kutató, újságíró, most a gyermekvédelemben zajló dolgokról is értesít minket, és gondoltam, beszélgessünk arról, hogy milyen is ma a kiegyensúlyozott tájékoztatást, mint alapértéket komolyan vevő újságíró élete. Milyen lehetőségei vannak.
Én nagyon kedvelem egyébként az ő munkáját.
Én is egyébként. Kérlek szépen, az volt, hogy én rá voltam csatlakozva az ő oldalára, aztán hétvégén úgy adódott, hogy egy buliba találkoztunk, és akkor miért is ne hívtam volna meg.
Nagyon jó.
Dolgozzunk ilyenkor is.
Network működik nagyon.
Abszolút, igen, így van. Hát igen, a fókusz megvan, szerintem így járunk, kellünk.
De tényleg, abból a buliból lesz 4 interjú alanyom a következőkben.
Igen, én is így voltam, egy céges rendezvényen voltam, és nem annak a cégnek, egy másiknak egy alanyát csíptem meg, és majd hozom a műsorban, nagyon izgalmas lesz.
Na. Hát muszáj, muszáj megélni.
Persze.
Interjú alany szinten is.
Így van.
De egyébként szerintem is izgalmas, de én is követem, mondom már. Több éve. Úgyhogy vele fogok beszélgetni.
Jó beszélgetést kívánunk nektek.
Nagyon köszi, Zsuzsi.
Azon gondolkodom, de lehet, hogy pont nem hallom. Nem baj, majd visszahallgatom. Szóval elbúcsúzunk. Pont jókor 11-kor, tehát Fejér Marian ezért ugrott be hozzánk, hogy elmondja. Most viszont majd Czoller Andi mond híreket, reméljük, hogy megjelenik a munkahelyén, és felveszi a fonalat.
Itt láttam kint.
Én is láttam, meg többször bejött.
Csak be nem jön?
Akkor addig... Ne, beszokott, úgyhogy szerintem
csak a munkát befog, nem veszi fel?
Befog most is. Tehát statisztikai esélye az, hogy...
Ne essünk szét, a kedves hallgatók, látod? Időben meg fogják kapni a híreiket. Én azonban elmondanám, hogy alap, még ki nap is kisütött. Úgyhogy én elmondanám, hogy a holnap tegnapja újra lesz, és csütörtökön kettőkor.
Volt?
Ismétlések voltak, most aha, készülünk új anyagokkal, és várok mindenki sok szeretettel. Fenntarthatóságról beszélgetünk természetesen. Mikor? Szakemberekkel. Csütörtökön kettőkor, és ha valaki lemaradt volna, akkor a Spotin meghallgathatja az adásokat.
Sőt, én is elmondanám, hogy mindenki megkapja mindig a maga Zsuzsiját, mert a Zsuzsi nálam is lesz vendég a héten. Azt még nem tudni, hogy pontosan mikor, de őt majd hallani lehet a Pont Jókorban is. Nyilván az új munkakörével kapcsolatban is.
Aha, nagyon jó.
Hát, egy kis klassz promó.
Oké, na hát köszönjük szépen. Ennyi volt ez a mai. Holnap lesz megint. Fél héttől. Én azt hiszem elfáradtam. Nem is aludtam annyira jól az allergiám miatt, de itt van vége, tehát el is búcsúzom. Holnap fél héttel egy új Millás reggeli 6-tól fél hétig. Ismétlés Nyúl Zsuzsinak nagyon köszönjük, hogy
köszönöm, hogy itt lehettem.
Itt debütálhat, hogy lesz még ilyen majd sűrűben, tehát tessék felkészülni, de amilyen jó üzeneteket és dicséreteket kaptál, szerintem a hallgatók díjazni fogják.
Nagyon szépen köszönöm a bizalmat. Okay. Köszönöm, hogy itt lettem. Sziasztok!
Szép napot, hello. Sziasztok.
Mára véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.